Sziasztok! Én Fajt Federika vagyok, és köszöntelek titeket a HVG fenntarthatósági podcastjában, az Ékaszban. Ebben az adásban visszatérünk egy kicsit a természetbe, és a biodiverzitásról, azaz a biológiai sokféleségről fogunk beszélgetni. Köztudott, hogy az emberi közösségek sokszínűsége támogatja a kreativitást, az innovációt és a hatékony probléma megoldást. Miért gondoljuk, hogy ez másképp lenne a természetben? Ma annak járunk utána, hogy miért kulcsfontosságú téma a biodiverzitás az emberiség jelene és jövője szempontjából, hogy miért érdemes erről a témáról, mint egy nagy kölcsönhatásokból álló körforgásról gondolkodni, és miként hat ránk, hogyha felborul ennek az egyensúlya. Többek között beszélgetni fogunk arról is, hogy mit tudunk mit tenni a biodiverzitás megőrzése és helyreállítása érdekében, akkor is, ha városban élünk, vagy akkor is, hogyha kerttel rendelkezünk. Ebben segít nekem dr. Gyula Iván ökológus, a téma egyik legelismertebb hazai szakértője, a Biodiverzitás Barátkert kezdeményezés megalkotója, és az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke. Tartsatok velünk! Köszöntöm a stúdióban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást erre a szerintem nagyon fontos beszélgetésre, és köszöntjük a nézőket és hallgatókat is.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Csapjunk is bele a közepébe, szeretném, hogyha definiálnánk a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség fogalmát, nyugodtan távolról indítva, és akár ilyen tanáriasan, professzorosan megfogalmazva, mert szerintem sokak nem nincsenek tisztában azzal, hogy mi is ez a téma, és miért ilyen fontos manapság.
Szerintem ez nem olyan bonyolult, mert három dolgot értünk alatta. A fajoknak a sokfélesége, a fajtáknak a sokféleség, ugye a genetikai sokféleség, és az élőhelyeknek a sokfélesége. Tehát ez a biológiai sokféleség inkább, ami nehezebben érthető, az az, hogy miért jó ez. És szerintem ez a fontos, hogy miért jó ez a biológiai sokféleség. És én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy tulajdonképpen ez a bioszférának az immunrendszere. Tehát nyilván minél több lábon állunk mi, annál stabilabbak vagyunk. Minél több faj van ezen a bolygón, annál stabilabb a bioszféra. Annál nehezebben elmozdítható abból az állapotból, ami az ő ugye kvázi egyensúlyi állapota, mert hogy egyensúlyban sosincs természetesen. És hát itt, amikor mi a fajokat ilyen bőszen pusztítjuk, ugye csak, hogy itt ezzel is tisztában legyünk, a természetes háttér kihalás, tehát hogy ha senki nem babrál bele ebbe a folyamatba, akkor ez olyan 2-3 faj évente nagyjából, és hát most pedig hát ilyen ezres léptékről beszélünk, de nem tudjuk, hogy miről beszélünk, azért mert azt se tudjuk, hogy hány faj van ezen a földön, tehát amit a tudomány eddig leírt, annak a sokszorosát sejtjük, de hát nincs bizonyosság. Úgyhogy tapogatózunk a sötétbe. Viszont az, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, és mondjuk az életének a nagy részét már leélte, nagyon jól látja azt, hogy milyen hihetetlen mértékű csökkenés van. Ugye én gyerekként lepkéket gyűjtöttem, Miskolcon születtem, és a kertünk, a házhoz tartozó kert, ami az avas oldalában volt, ott volt egy kis akvárium kitéve, akkor még nem igazán voltak ilyen neon csövek, vagy ilyenek, de ott az akvárium tetején volt egy ilyen neon cső, és egy kicsike ablak volt, ami kertre világított, és a lepkék oda gyűltek. És hát ugye egy lepke gyűjteményt abból az ablakból össze lehetett állítani. Most, hogyha valaki ugyanazon a helyen kirak egy lepkét, vagy egy lámpát, akkor aztán nyugodtan várhat akár egy évig is, hogy ott egyáltalán valaki oda menjen. És hát sajnos mindenütt ezt tapasztaljuk, tehát még azok, akik az őserdőkbe járnak lepkézni, még azok is arról számolnak be, hogy ugyan nem igazán tudják, hogy milyen oknál fogva, de mindenütt az egész bolygón óriási a csökkenése nem, hát ugye, amit mi érzékelünk, az elsősorban a egyet szám csökkenés.
Ez a lepkés példa nagyon megérintett most, mert ugyan egy pár évvel később, de gyerekként én is eléggé érdeklődtem a lepkék iránt, és egyébként budapesti kertvárosi kertünkben én is gyűjtöttem őket, és feljegyeztem, hogy milyen fajták, meg nem bántottam őket, csak úgy azért begyűjtöttem, aztán elengedtem őket. És most, hogy így belegondolok, körülbelül hát... és mennyi időt el, mondjuk egy ilyen 20 év telt el azóta, és hogy most, ha belegondolok, a kertben nincsenek, vagy legalábbis nagyon kevés, és nagyon kevés fajta ahhoz képest, hogy 20 évvel ezelőtt mennyi volt. Úgyhogy szerintem mindegy, hogy most Miskolc vagy Budapest, meg...
Hát igen, én meg, hogy mekkora kert, de Szuafőn élek, és ott azért több köze van a környezetnek a természethez, de hát ennek ellenére ott is hihetetlen a faj számcsökkenés is, és az egyet számcsökkenés is.
Mielőtt kitérünk arra, hogy milyen rövid meg hosszú távú következményei vannak a biodiverzitás csökkenésének, arra lennék kíváncsi, hogy akár laikusként hol tudjuk tetten érni a biodiverzitást, miből látjuk azt, hogy egy élőhelyen jól működik ez az úgymond egyensúly, és a biológiai sokféleség az nagyon magas.
Hát nyilvánvaló, miután, hogy itt ha egy adott élőhelyről beszélünk, akkor ott a fajszám fogja megmutatni azt, hogy az az élőhely, az rendben van-e. Tehát magas fajszám, az magas egyedszám társul, akkor nyilvánvaló, hogy az egy jó hely. És hát persze, hogy mitől jó egy hely, mitől jó egy élőhely, hát az attól lenne jó, hogy minél természetesebb a megtartása. Minél közelebb van ahhoz, ami ott potenciálisan, ugye van egy ilyen fogalom, hogy potenciális vegetáció, tehát hogy azon a helyen adott ökológiai körülmények között talaj és hőmérséklet és minden, ami ide tartozik, ökológiai paraméter, tehát hogy azon a helyen minek kellene lennie. És hát ugye van az országnak egy úgynevezett természetes öröksége, aminek pont olyannak kéne lennie, és hát ez rendkívül oldon alacsony, tehát ez a 2% környékén játszik. Úgyhogy nagyon ezeken a helyeken találhatunk még olyan körülményeket, amire azt lehet mondani, hogy na hát ez tényleg megfelelő. Hogyha ezen túlnézünk, akkor van egy ilyen 20-valahány%, amire azt lehet mondani, hogy természet közeli, de nem természetes, tehát nem olyan, ami ennek lenni kéne. Hát ezek is viszonylag még gazdagok, de sajnos a többi az...
Tehát az ország több mint 2/3-ára azt lehet mondani, hogy hát biológiai sokféleség.
Több mint a 2/3-ára azt lehet mondani, hogy biodiverzitás szempontjából sivatag.
Akkor térjünk is át a következményekre, amiket szerintem már most is lehet érzékelni, de a hosszú távú következményekre is kíváncsi lennék, mind a természet, mind a emberi élet szempontjából.
Itt nyilván arról van szó, hogy azzal kell tisztában lenni, hogy mit nyújt nekünk a fajoknak a sokfélesége, vagy az élőlényeknek a sokfélesége. Az emberek van egy ilyen haszonszemlélete természetesen, úgyhogy ennek megfelelően kialakítottak egy ilyen koncepciót, hogy ökoszisztéma szolgáltatások, és hát ugye az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a mikéntje az erősen kötődik a biológiai sokféleséghez. Mik ezek az ökológiai szolgáltatások, tehát ökoszisztéma szolgáltatások? Tehát nyilván első helyen, miután hogy emberek vagyunk, azt mondjuk, hogy van egy ellátó szolgáltatása. És akkor ugye ez az, amiből az ember hasznot húz, tehát van egy földterület, megműveni mondjuk így, termel rajta gabonát, vagy állatot tenyészt rajta, és akkor ugye ennek ez a haszonvétele. Na most másik oldalon viszont a rendszernek ugye vannak szabályozó funkciói. Tehát az, hogy megújuljon a légkör, a éghajlat kiegyensúlyozott legyen. Tehát az ellátó funkció mellett vannak stabilizáló, kiegyensúlyozó funkciók, és hát nyilván van egy olyan funkció is, amit úgy nevezünk, hogy tudományos vagy esztétikai funkciója valaminek, tehát az ember számára felüdülést, tehát kikapcsolódást, tehát és így tovább. És az a probléma, hogy az ellátó funkció az ugye konfliktusban van a többi funkcióval, mert hát amikor nagyon-nagyon arra törekszünk, hogy mindenképpen felhasználjuk ezeket a területeket arra, hogy hasznot húzzunk belőle, annál inkább csökkenteni fogjuk a egyéb ökológiai képességét a területnek. És hát ugye ez a kulcs kérdés, gyakorlatilag rögtön oda lyukadunk ki, hogy mi az, amivel az ember képes lenne mértékkel megelégedni, mert hogyha nem elégszik meg, akkor itt békét teremteni ezek között a funkciók között nem lehet. És hát ezért is furcsa ez az egész ökoszisztéma szolgáltatás történet, mert hát nyilván, hogy az emberek nem fognak lemondani arról, hogy élelem kell, és ugye minél többen vagyunk, annál több élelem kell. Tehát most körülbelül egy ilyen 230 ezer emberrel több kér minden este vacsorát, és ugye annak terület kell, és mindig, amikor területet veszünk el, akkor ökoszisztémákat fogunk megmásítani, élőhelyeket fogunk felszámolni. Ez együtt jár a fajszámnak a csökkenésével, majd aztán a fajok kipusztulásával.
Szerintem most egy nagyon fontos, bocsánat, hogy közbeszólok, de nagyon fontos elméleti kérdéskör merült föl, így a fenntarthatóság, meg fenntartható fejlődéssel kapcsolatban általánosságában felszokott merülni az, hogy az a probléma, hogy túl sokan vagyunk a bolygón, és most nem az országhatáron belül gondolkodom, hanem tényleg így a világon, vagy az életmódunkkal van a probléma. Vagy mind a kettővel akár.
Hát lassacskán mind a kettővel. Ugye az, van egy olyan szám, egy olyan népességszám, ami mellett nyilván már ez a bolygó nem tudja kielégíteni annak a népességszámnak akár a szükségleteit sem, de mi most itt nem szükségletekről beszélünk, hanem igényekről Igen. beszélünk. Tehát erre szoktam azt mondani, hogy ez egy nagyon relatív dolog két ügy miatt. Tehát az egyik az az, hogy az embernek van egy úgynevezett endoszomatikus energiaigénye. Tehát ez, amit mi megeszünk, megiszunk, és ugye kell az életfunkcióinknak a fenntartásához. Viszont emellett van egy exoszomatikus energiaigényünk. Ez az, hogy ruhánk van, házunk van, közlekedünk, nem sorolom fel. Most ennek több mint százszoros a energiaigénye az endoszomatikus, tehát ami életbe tart bennünket energia, és az a külső exoszomatikus energiát, ez ugye azt szolgálja, hogy ne fagyjunk meg, de sokszor nem csak erről szól a történet, hanem egyáltalán arról is, hogy a kényelmünket kiszolgáljuk. Szóval...
Hát és az igényeinket, nem a szükségleteinket.
Így van, tehát hogy most akkor el lehet mondani, hogy akár lehetne, mit tudom én, csak 100 millió ember a Földön, aki akkora igényekkel lép fel, hogy nem tudja ez a bolygó már eltartani, de a mostani 9 milliárdhoz közeli népességszámnál még lenne olyan viselkedési mód, olyan életmód, amikor azt lehet mondani, hogy ez a Föld erre még képes.
Mielőtt még erre az esetleges ilyen megoldásra rátérünk, még a főkárosítókkal kapcsolatban szeretnék feltenni kérdést, hogy egészen konkrétan azért szerintem mindannyian látjuk például ezt a tömeges szúnyogírtást, aminek részben örülünk, mert hogy nincs annyi szúnyog, akár a Balatonparton, de szerintem azért, aki foglalkozik környezetvédelemmel, abban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy csak a szúnyogokat írtják, és ugye erre a válasz az, hogy nem csak a szúnyogokat írtják, hanem sajnos nagyon-nagyon sok más rovart és bogarat is, szóval, hogy például ez a biodiverzitás szempontjából mennyire súlyos probléma, és hogy milyen más ilyen jellegű károsítók vannak, amik miatt a biodiverzitás csökkenése ilyen léptékű.
Én szívesen beszélek a szúnyogírtásról, meg nyilván vissza is fogok erre térni, de azért itt látni kell, hogy egy rendszer szintű kérdés van. Tehát mindig, amikor az ember hozzányúl a környezethez, akkor az ember környezetre mért hatásai azok így három kategóriába sorolhatók. Tehát az egyik az, hogy teret veszünk el, tehát a természetes élőhelyeket felszámoljuk, például nyitottunk egy bányát. De ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, tehát például egy dózerrel el tudjunk dózerolni egy hegyoldalt, ahhoz energiát is kell befektetnünk. Tehát ugye elveszünk területet, felhasználunk energiát, és miközben felhasználjuk az energiát, kibocsájtunk. Tehát ugye itt van két input, és meg van egy output. Most ez a három mód, ahogy mi a környezetünket terheljük, de egyiket sem lehet elválasztani a másiktól. Mert ugye, ha én energiát használok fel, akkor kibocsátok, és az energiával valamire hatok a környezetembe. Tehát mindig mind a hármat egyszer el fogom követni. És hát ugye az első számú veszély az a biodiverzitásra abban van, hogy felszámoljuk az élőhelyeket. És hát nyilván az sem közömbös, hogy terheljük kibocsátásokkal a környezetet. Most én őszintén megmondom, hogy nem szívesen mennék bele abba a vitába, hogy most mi köze a széndioxidnak a éghajlatváltozáshoz, meg mennyi köze van. Nyilván valamennyi köze van hozzá, még akkor is, hogy ez nem esetleg döntő mértékű, de hát az, hogy mi növeljük a széndioxid koncentrációt a légkörbe, azzal magára a biodiverzitásra is hatással vagyunk. Most például lehetnénk akár jó értelemben is hatással a biodiverzitásra, mert hogy ugye a széndioxidnak van egy trágyázó hatása, és akkor ettől megnő a produkció. Na de minek nő meg a produkciója, tehát a létező, hogy mondjam, fotoszintetizáló élőnyeknek nő meg a produkciója. Egyrészt, másrészt pedig, hát most ezt úgy látjuk, hogy de jó, mert akkor még jobb ellátó funkció van. Csak hogy a probléma, ugye az ökológia, az a úgynevezett limitációkkal foglalkozik, tehát hogy a természetben a különböző folyamatok, meg fajok, azok hogyan korlátozzák a másnak a jelenlétét. Tehát az most rendben van, hogy egy darabig itt nő a produkció, csak hogy ugye például a rendelkezésre álló vízmennyiség ezt befolyásolja. Na most éghajlatváltozás van, tehát a légkör melegszik, a föld felszín melegszik, akkor a légkör is melegszik, és egy magasabb hőmérsékletű levegő a sokkal több vízgőzt zár magába, és ezért ugye láthatjuk azt különösen nyári időszakban, hogy hát csapadék az hol van, hol nincs, és ha van, akkor sem úgy van, ahogy van. Na most ezek a tényezők, ezek mind-mind befolyásolják a biológiai sokféleséget. Most képzeljük el azt, hogy van egy nedvességet kedvelő faj, akkor az jól érezné magát, amikor nedvesség van, de miután olyan rapszódikusan változnak a körülmények, ugye, tehát hektikussá vált az egész, ezért lehet, hogy a első fél évben megkapja a nedvességet, a következő fél évben már a szárazságot kapja meg. A tápnövények kiszáradnak, vagy a báb szárad ki, tehát hogy az egész rendszerre hatással vannak azok a dolgok, amiket az ember csinál. És természetesen fordítva is igaz, maga a meggyengült ökoszisztéma visszaad az embernek a lehetőségeire, mert ugye a fenntarthatóságnak az lenne a lényege, hogy úgy használjuk a természetet, én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy erőforrások, de mi úgy használjuk a természetet, hogy az képes legyen megújulni.
Regenerálódni.
Így van. Tehát mi most ezen vagyunk túl, ezen a ponton. Úgyhogy ezt kellene összekötni az embereknek a fejébe, hogy ez a biológiai sokféleség, ez nem a házunk tetején kerepelő gólya, meg a szép gyurgyalag, meg a nem tudom én milyen teknős békácska, hanem itt azért egy olyan rendszerről van szó, aminek a léte szorosan kötődik az embernek a földi létéhez, és a lehetőségeihez, az egzisztenciájához, mint társadalmi, mint anyagi értelemben.
A túléléséhez kimondhatjuk.
Így van, így van. Tehát, hogy ez az, aminek át kéne menni az embereknek a fejébe, hogy hát itt nem valami, ugye az egész természetvédelem az valami olyasmit sugal az embereknek, hogy hát van itt néhány ilyen szegény állatka, ki akar már pusztulni, nem mintha nem lenne hozzá közünk. Tehát mentsük már meg.
Most tőlünk kívülálló.
Mi a vége? Tehát ennek az a vége, hogy lassacskán minden egyes faj mellé egy növényorvos, meg egy állatorvos, meg valakit kéne állítani, meg egy természetvédőt, hogy akkor az egyik védje az ilyen majmot, a másik az olyan pártucot. Tehát szóval lassacskán mindenkit. Na most ez nonsens nyilvánvaló, tehát nem ez a normális, hanem az a normális, hogy egy olyan rendszerben élünk, ami nem fogja felszámolni a létalapjainkat.
És mi kellene ahhoz, hogy az emberek fejében egy szemléletváltás történjen azzal kapcsolatban, hogy megértsék ennek a problémának a fontosságát, és ide kapcsolódik egy másik kérdés is szerintem, hogy miért van az például, hogy a klímaváltozás témája, meg a széndioxid kibocsátás, meg az ökológiai lábnyom az ilyen nagyon divatos lett, mondhatjuk szerencsére, mert legalább ezzel foglalkozunk, de hogy például a biodiverzitás egyrészt is mellé rakva, másrészt meg ehhez képest egy jóval kisebb problémaként van pozícionálva. Tehát nem olyan jó a reklámja valahogy.
De, igen, tehát azért azt lássuk, hogy az éghajlatváltozást azt el lehet adni a gazdaságban és a gazdaság számára, és ezen keresztül ugye olyan érdekek működnek a háttérbe, ami egyrészt talán arra is jó, hogy verjék a tamtamot, tehát hogy sokkal hangosabban egyébként. És hát én most egy furcsa dolgot fogok mondani, de azt azért látni kell, hogy az ember az mindig a problémagyártásban érdekelt.
A megoldás helyett.
És ráadásul olyan megoldásokat, idézőjelben megoldásokat választ, ami nem az okokra irányul, hanem mindig a ugye csővégének szoktuk mondani, tehát magát az okozatot szeretné megoldani. És ez az okozati megoldás, ez nagyon-nagyon illik a mi filozófiánkhoz, ugye a mi növekedési filozófiánkhoz. Tehát minél több problémát állítunk elő, minél több problémát kell megoldani, idézőjelben, amit persze soha nem oldunk meg, annál inkább képes növelni a gazdaságot. És az, hogy az embereknek legyen foglalkozása. Tehát csinálunk egy csomó problémát, hogy ennek a most már lassan 9 milliárd embernek legyen mivel foglalkozni. Szóval, hogy azért itt ez vaskosan benne van ebben a történetben, és amikor, hogyha mondjuk visszakarok térni a szúnyogírtásra, tehát azért tudomásul kell venni, hogy ez valakinek jó és egyebek, de ha meg még ezt azért össze szeretném kötni, ugye, hogy az embereknek miben kéne változniuk, tehát az a baj, hogy borzasztó kicsi a toleranciájuk, nagyon kicsi a tűrőképességük a természetből jövő ingerekkel, nem tudom másképp fogalmazni, szembe. Tehát most ugye, hogy a szúnyogírtás az mennyire eredményes szúnyog szempontjából, az körülbelül úgy néz ki, hogy 100 rovarból 2 szúnyog, és 98 más valaki.
Hát ezért szerettem volna ezt behozni, mert szerintem ezt sokan nem tudják, nem kapcsolják.
Ez egy katasztrófa gyakorlatilag, mert tegyük fel azt, hogy ez a szúnyog, ez valami borzasztó nagy ellenségünk, de hát az soha nem lehet az embernek ellensége, akiből sok van. Ugye, mert ők a táplálék piramisnak az alján helyezkednek el, mindenki tetű, meg hangya, meg szóval ilyen dolgok, amiből nagyon-nagyon sok van, az nincs benne a mi szemléletünkben, mert hogy mikor védünk valamit, amikor már ritkává tettük, amikor majdnem kipusztítottuk, akkor rájövünk, hogy na most ezt nem kéne elveszíteni. Szóval mondjuk a szúnyog is így a kipusztuló fajok listájára kerülnek, akkor lehet, hogy másképp gondolok, bár szerintem akkor se. Na szóval, tehát hogy a lényeg az, hogy az embereknek nem úgy kéne nézni a természetre, hogy itt valaki ritka vagy nem ritka, meg főleg az hasznos, nem hasznos történet, hanem úgy kéne ránézni, ugye Hermann Otto fogalmazta ezt annak idején nagyon szépen az ő könyvecskébe, hogy hát a természetben nincsen ugye hasznos madár, vagy kártékony madár, nem csak szükséges van. Tehát mindenki, aki itt velünk utitárs ezen a bolygón, az valamilyen szempontból szükséges. Én például nagyon híres vagyok arról, hogy mindenkit felett tudok védőbeszédet tartani, mondjuk még egy spanyol mezdrencsiga felett is, vagy egy lótücsökről már nem is beszélek. Tehát, hogy az embereknek azt kellene átlátni, hogy ők nem ellenségek. Ők az úti társaink, akik valamilyen szinten fontosak, csak az embereknek az ismeretei azok már nem terjednek ki idáig, mert hát annyi mindent meg kell tanulni az iskolába, ami majd előrébb viszi a gazdaságot, de azt már nem kell megtanulni ugye, amivel szemben nekünk bölcsnek és óvatosnak kellene lenni.
De mégis, hogyha mi szeretnénk mondjuk megszólítani azokat a hallgatókat, akik hajlandóak változtatni szemléletben, életmódban, de mondjuk városban élnek, akkor mit tudunk nekik mondani, hogyan tudnak egyrészt akár tájékozódni erről a témáról, másrészt meg tettek szintjére átlépni. Mondjuk azt, hogy nincs kertjük, vagy akár azt, hogy van kertjük, és a városban élnek.
De azért visszatérnék arra, hogy itt egy rendszer szintű problémáról van szó.
Hát igen.
Tehát attól, mert én városban lakom, ugye közvetett módon millió szálon kapcsolódok a természethez. Mert hogy onnan kapom azt, ami a ruhám, meg az étkem is, mindent onnan kapok. És akkor itt van a lehetősége a városi embernek. Szóval a városi embernek nem az a lehetősége, hogy most, nem tudom én, valami kis madárkát dédelgessen, vagy egy hüllőt, vagy nem tudom én, mit csináljon, hanem az ő lehetősége az, hogy neki van egy viszonyrendszere, ami elsősorban a fogyasztásából származik a környezethez, ugye? Tehát mit eszem én például, mennyi energiát használok fel, hogyan öltözködöm, mert hiszen a ruhám is növényből van, vagy állati termékből van, ha csak nem műanyagból. Tehát, hogy de a választásaim, a fogyasztási választásaim az a döntő, hogyha én valamit szeretnék tenni ezért a földért. És soha nem az van, hogy ha én valamit szeretnék tenni a földért, akkor én most ezt az éghajlatért teszem, vagy a biológiai sokféleségért teszem, mert rendszer szinten mindenért teszem. Magamért is teszem. Tehát, hogy annyira szétszedtük a világot darabjaira, analizáltuk meg egyebek, hogy közben már elfelejtjük, hogy kellett ezt a részekből, hogy kell összerakni. Tehát nem tudjuk, a nagy tudásunk, a részekről alkotó nagy tudásunkban már elfelejtettük, hogy kell az egészet összerakni. És ez a városi embernek a hatalmas felelőssége van, mert ugye egy város az, ahol nagyon jól lehet a fogyasztási javakhoz hozzáférni, meg egyébként termelni is jól lehet azért, mert ugye sok ember van, tehát nagy a piac, nagy a fizetőképes kereslet. És ezért a városok azok mindig sokkal frekventáltabbak a fogyasztás szempontjából, mint a vidéki területek. Tehát itt városban az embereknek igen közvetett kapcsolata van a természettel, és ezt a közvetett kapcsolatot kell átlátni. Vidéken más a helyzet, hogy sokkal közvetlenebb a kapcsolatunk. Tehát ha én ott valamit csinálok, akkor még láthatom azt, hogy a róka vagy a sün az hogy reagál erre. A városban az ember nem látja, hogy az ő viselkedésére 1000 kilométerre távolabb, vagy nem tudom én, egy trópusi őserdőben hogyan reagál arra a környezet. Tehát mit tudom én, most itt van ez az egész, talán most már Magyarországon nem annyira, de hát az uniós szinten, ugye itt van ez a bioüzemanyagnak nevezett, mi csak agroüzemanyagoknak nevezzük ezt az egész történetet. Na most unió hoz egy direktívát, és akkor azt mondja, hogy 2010-ig kellett bekeverni valamennyit, és akkor most 2020-ig ennyit kell bekeverni, egyébként lényegtelen, mert úgysem teljesítik, vagy nem így teljesítik a dolgokat, hanem tehát, hogy akkor most a rendes üzemanyagba keverjünk be ennyi biodízelt, meg ennyi bioetanolt. És akkor ugye jön ez a kérdés, de hát hol tudjuk mi itt megtermelni ezt a valamit. Ez terület kell. És mi el vagyunk foglalva az, hogy van egy termékszerkezetünk, tehát abban már kevésbé fér bele az, hogy most nem tudom én, ezeket az üzemanyagokat megtermeljük itt. És akkor erre hozzányúlunk ugye a harmadik világnak a érintetlen ökoszisztémájához, és akkor azt mondjuk, hogy na, termeljetek ti pálma olajat is, meg egyebek, mert akkor majd milyen jó nektek, akkor ti is gazdagodtok, mert akkor el tudjátok adni ide nyugatra a pálmaolajat, vagy nem tudom, el tudjátok adni a repcéteket, ha Európáról beszélünk. És akkor ezzel gyakorlatilag ugye jót akart, idézőjelben jót akart a éghajlatváltozásnak, persze ez minimális, de közben felszámol annyi természeti területet, ami duplán rosszul fog hatni vissza magára az éghajlatváltozásra is. Azért, mert hogyha felszámolnak ugye 1000 négyzetkilométernyi esőerdőket, mocsarakat, láperdőket, és így tovább, ugye, ahogy ezt teszik, vagy az Amazonást szépen csipegetik el. Ennek a hatása az éghajlatváltozásra sokkal jelentősebb annál, mint hogyha képesek vagyunk 10 vagy 20% bekeverni az etanolt, meg a dízelt, a biodízelt a üzemanyagainkba.
Hát ahelyett,
tehát hogy ez ugye... nagyon kontraproduktív, ugye, és pontosan azért van, mert nincs rendszer szintű gondolkodás, és akkor most visszautalok arról, ugye, hogy arra, hogy hát kikiáltottuk itt mi az éghajlatváltozást a legfőbb bűnösnek, és ez persze nem jelenti az, hogy itt nincs tennivalója az emberiségnek, mert nagyon is van, csak ezt nem lehet így külön nézni, hanem csak az egész rendszert együtt. Az összes problémát, ami az embernek létezik, az egy rendszerben működik. És ugye az a nagyon érdekes, hogyha megnézzük mondjuk a biodiverzitás egyezményt is például, vagy az éghajlatvédelmi egyezményt is, éghajlatváltozás egyezményt is, vagy bármilyen egyezményt, akkor mindig azt csinálja az emberiség, hogy hoznak egy ilyen ENSZ egyezményt. Ez sokszor azért azt látjuk, hogy ezek meglehetősen formálisak, nehezen végrehajthatók és behajthatók az egyes nemzeteken. De összességében mindig az van, hogy egy-egy egyezménynek létrehoznak egy titkárságot, rendelnek oda nem tudom én egy-két milliárd dollárt, vagy hasonlót, vagy esetleg még ennél is többet, és akkor minden ilyen egyezmény éli a saját maga életét, megvan saját maga titkársága, azok az emberek élnek az egyezményből, az emberek összejárnak, és ugye az egyezményeknek nincs egy egyezmény, egy átfogó egyezménye, ami koordinálna ezt az egészet. Szóval, tehát így...
Hát meg ugye következményekkel is probléma van.
Igen.
Hogy hát, ki számol be kinek, és mi a következménye annak, ha valaki nem tartja nem
jutunk,
be.
A lényeg az, hogy nem jutunk előre 5-6-ra, azért, mert nincs rendszer szintű gondolkodás.
Na akkor... és hogyha valakinek valamilyen szinten van egy kis rendszer szintű gondolkodás, és mondjuk akár van egy kertje, erre egy külön epizódot is csinálhatnánk, hogy a biodiverzitás barát kert kezdeményezésről beszéljünk, de mindenképpen szerettem volna erre kitérni, mert szerintem biztos van olyan hallgatónk, aki szívesen átülteti gyakorlatba azt, amiről esetleg most itt beszélni fogunk. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki el tudjon indulni, akár így az önellátás útján, de ezt figyelembe véve, hogy a kertje biodiverzitás barát legyen. És hogyan, milyen tippeket adna nekik?
Rengeteget.
Az nagyon jó.
Rengeteget. De valahol kezdjük az elején, ugye azt, hogy tehát azt azért látni kell, hogy ahogy az ember a környezetéhez nyúl, az is maga egy rendszer. Ugye ez egy technológiai rendszer. Tehát mondjuk szántjuk a földet. Tehát az egy rendszer. Hogy kell ott a, nem tudom én, 5 féle műveletet végirajtani, meg egyebek. Ugye az, hogy az ember felássa a kertjét, és műtrágyázik, meg gyomlál, meg kapál, meg, szóval ez is egy rendszer. És ugye minden egyes ilyen rendszerre, szerkezethez, végülis ez egy termelési szerkezet, ha így veszük, akkor minden egyes ilyen szerkezetnek van egy kimenetele. Tehát ugye tartozik hozzá egy adott funkció. Mi lesz abból a szerkezetből, amit létrehoztam? Na most azt látjuk, ha már konkrétan a talajnak a... úgynevezett műveléséről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a szántásos szerkezethez az tartozik, hogy hát felforgatjuk a talajt, és tönkretesszük a talajnak az élővilágát, plusz ráadásul ugye hatalmas területen monokultúrákat hozunk létre, és hát, ha monokultúra van, akkor más nem igazán tudunk elvárni, mint azt, hogy hát ha nekem csak kukoricám van 1000 meg 1000 hektáron, akkor ott a kukoricamoly, vagy a kukorica bogár, ugye az fog uralkodni, mert nem fognak oda menni olyan élőlények, akiknek egyébként semmi köze nincs a kukoricához. Na most ugyanígy van egy kis kertecskében is, tehát hogyha ha ássuk a kertet, meg kapáljuk a kertet, ez egy szerkezet, és annak van egy kimenetele, tehát ott is szépen tönkretesszük a talajt, de ott is ezt csináljuk, hogy ágyásokat. Tehát az ágyásokban monokultúrákat csinálunk, csak most nem 100 hektárokról, meg 1000 hektárokról beszélünk, hanem ilyen négyzetméterekről beszélünk. De a lényeg az, hogy az emberek megszokták, hogy ilyen monokultúrákat csinálnak.
Hát a tápértékről nem is beszélve egyébként.
Jó,
hát
majd még erre is kitérhetünk, hogy miközben a biodiverzitásnak ehhez a kérdés, mert szerintem nyilván ez is nagyon fontos, ami tulajdonképpen alkalmas lenne arra, hogy az embereket meggyőzze arra, hogy váltsanak. Na de szóval, hogy ezt a gondolatot valahogy befejezem. Tehát amikor a kertben egyféleség van, amikor a kertben szántó földeken egyféleség van, akkor ugye ezzel a diverzitásnak nyilván jót nem teszünk, viszont egy csomó kártevőt, úgynevezett kártevőt, mert megállapodtunk, hogy nincs kártevő. Szoktam mondani, hogy kertben egyetlen kártevő van, ez a kertész. De alapjában tényleg ilyen, hogy kártevő nincs, meg hát olyan sincs, hogy hasznos, csak hát olyan van, hogy elmondott, és mondhatjuk, hogy szükséges. Na most, ugye, és akkor még ehhez a gondolathoz hozzátenném azt, hogy az emberek így személyesen egy csomó mindentől írtóznak. És mondjuk még azt mondják, hogy jó, hát nem érdekel engemet, hogy van denevér, meg van százlábú, meg csótány, meg személy, csak én, az én környezetemben ne legyen. Tehát az én házamban ne legyen, az én kertemben ne legyen hangya, ne legyen. Amúgy, amikor ugye elmondjuk nekik, hogy milyen fontos a hangya például, akkor persze, oké, teljesen rendben van, de az én házamban ne korzózzanak a falon, meg a földön, meg hát a kertemben sem, amikor belenyúlok, akkor ne hangyasavazzák meg össze az én kezemet. Szóval ez az embereknek a hozzáállása, de egyébként magukon kívül ugye mindent eltűrnek. Na most, amivel ők nem számolnak, az mindig az, hogyha én mindenkit távol akarok magamtól tartani, akkor ugye nálam nincs sokféleség. És ha nincs sokféleség, akkor nem tud működni az ökológiai limitáció. Tehát ugye az, hogy minél több faj van az én kertemben, annál inkább jelen lesz a korlátozás. Tehát, hogyha én egyveretű dolgokat csinálok, ágyásokat csinálok, és most, hogyha elmondom a krónikus problémáit a kertészeknek, amivel én nap mint nap találkozom, az mondjuk a idei év első fele, ugye meg az előző év, az nedves volt, tehát jött a mesztelenség, mint sláger, aztán jött egy meleg, szárazabb nyár, akkor sláger lett, sláger rossz értelemben persze, akkor a dél-kelet-ázsiai vándorpoloska, meg a márványpoloska jön be a képbe, aztán szárazság van, meleg van, akkor megjön a földi bolha. Tehát, hogy így a paradicsomot szúrja a poloska, ugye a gyapottak, bagolylepke, hernyója, belemegy, tehát, hogy tudnám a végtelenségig sorolni azokat a problémákat, amikkel a kertészek engem szembesítenek, és akkor megkérdezik, hogy na de most akkor mit lehet csinálni. És ugye az emberek van egy ilyen szemlélete, hogy hát ha ő beteg, akkor is elmegy az orvoshoz, bemegy a patikába, vesz egy pirulát, azt majd ez a pirula oldja meg a történetet. Na most ugye ez megint nem rendszer szintű.
Megint az okozat.
Mert megint csak az okozat, és nem nyúl az okhoz. Tehát amikor nekem sok poloskám van, sok mesztelenségám van, akkor az én kertemből a diverzitás hiányzik. És akkor most a kérdés az, hogy tippeket akarunk adni, hogy lehet diverzitást csinálni. Uh-huh. A diverzitást úgy lehet csinálni, hogy én elkezdem magában a kertemben utánozni a természetet, hogy csinálok olyan élőhelyeket, szoktam mondani, hogy meghívom ugye, azokat a szervezeteket, akik egyébként segítenek nekem abba, hogy leküzdjék azokat, akik nekem kellemetlenséget okoznak. De ugye nekem ezen túl is feladatom van, mert nekem meg kell szüntetni azt a féle egyféleséget is, ami magához vonza azokat az úgynevezett kártevőket, mint poloska meg csiga. Tehát a saját magatartásomon is változtatni kell, és utána pedig ezt a kvázi egyensúlyt meg kell teremtsem azzal, hogy élőhelyeket létesítek azoknak a szervezeteknek, akik kordába tartják azokat, akiket én nem szeretnék, hogy olyan sokan lennének. De itt azért megint van egy érdekes dolog. Tehát ha én mindenkit, akit nem szeretek, távol akarom tartani a kertemből, akkor olyan se lesz, aki őt korlátozza. Hiszen annak nincs tápláléka. Tehát ugye, tehát ez, hogy valamennyi kell a úgynevezett, általam rossznak nevezett fiúkból is kell, valamennyi ahhoz, hogy a jó fiúk is ott legyenek a kertemben. És akkor itt hagyj térjek ki arra nagyon fontos kérdésre, hogy mitől lesz nekem értékes az, amit a kertemben megtermelek.
Igen, mert szerintem sokakban felmerül az, hogy azért ez biztos sokkal nehezebb, biztos sokkal több időt vesz igénybe, nyilván, mint mondjuk megvenni a boltban, de hogy ez, tehát hogy kell valamilyen motivációs tényezőt adni szerintem az embereknek, ami miatt ráeszmélnek, hogy ez mennyivel jobb, és hogy jó, lehet, hogy több munka, biztos több munka, de hogy megéri, igen, és a befektetett idő és energia.
Hadd kezdem azzal, hogy én látok egy rendkívül pozitív változást, most mióta mi próbáljuk itt propagálni egyrészt a biodiverzitás barát kertet, másrészt pedig hát magát azt a termesztési technológiát, ami változtat az eddigi szerkezeten, tehát ugye nem ássuk a talajt, hanem takarjuk a talajt, ahogy egyébként ezt a természet is végzi. Tehát én mióta ezt próbáljuk, én azt látom, hogy nagyon sok ember belekezdett a másféle, nem szeretem ezt a holót, tehát a földdel való bánásmódban, a művel is akartam mondani, de ha valamit művelünk, az azt jelenti, hogy művivé tesszük, ugye, tehát ugye ezt nem kerülöm valahogy ezt a szót, bár nehéz elkerülni, de tehát a lényeg az, hogy sajnos ezek a kifejezések ugye rögzítették a mi viszonyunkat, és nagyon nehéz tőle megszabadulni, de hát itt egy helyes bánásmódról van szó a kertünkkel, meg a ott élőlényekkel szemben. Szóval, hogy de miért is lett ez a változás, ez a pozitív változás az emberekben? Azért ennek nagyon sokféle hajtóereje van, és ezek a hajtóerők talán jó szövetségeseink abba, hogy akkor talán azt is beláthatják ennek a farvizén, hogy hát jó az a biológiai sokféleség. Szóval hogy az elsődleges okok azért nagyon prózaiak az embereknél, mert mindenki azzal az igényen lép fel, hogy hát szeretne teljes értékű, organikusabb táplálékot adni a családjának, mert hogy a családját nagyon helyesen mindenki óvja.
Hát mert emlékszik, hogy a nagymamának milyen ízű volt a paradicsom a jó esetben.
Így van, és hát össze tudja hasonlítani a saját magától megtermeltet azzal, amit megvesz. Most én nem azt akarom degradálni egyébként, mert ugye azért itt világosan látni kell, hogy akkora tömeget ellátni a mai szisztémába, tehát a mai rendszerbe, az borzasztó módon nehéz. Tehát hogyha valaki a szabad földön szeretne mondjuk a nagy áruházok polcaira tenni valamilyen nagyon szép csábos történetet, amilyeneket ott látunk, ugye hibátlan, nem harapott bele senki, és akkor gyönyörű, még egy kis sár sincs rajta, meg egyebek. Tehát ezt szabad földön senki nem tudná megcsinálni, tehát hol fogja megcsinálni, ugye mesterséges körülmények között fogja megcsinálni, ha meg úgy csinálja, akkor már megint nincs semmi köze a biológiai sokféleséghez. De szóval hogy a lényeg az, hogy az embereknek a elsődleges hajtójára az, hogy szeretnének egy más minőséget, illetve hát valljuk bőszintén, azért nem olcsó már megvenni az élelmiszert, már az alapanyagot sem, ugye, és hát az lenne a helyes döntés, ha alapanyagot venne valaki. Tehát drága lett egyszerűen. Szóval ez a két szövetségesünk jelen pillanatban abban, hogy az embereket rá tudjuk venni arra, hogy na jó, hogyha most ezt meg akarod otthon tenni, akkor ezt tedd úgy, hogy neked, és ez nagyon fontos, ennek a kapcsán az embernek nem lesz több munkája. Sem több munkája nem lesz, de főleg több költsége nem lesz.
Igen, mert biztos fölmerül most azért sokakban, hogy de hát az idő az pénz, és hogyha így szeretnék egy kertet, egyáltalán szeretnék kertészkedni, és szeretnék kertet művelni, hogy ezzel a nem szép szóval éljünk, akkor az biztos sok idő, és hogy hát mindenki dolgozik, és rohan ebben a mai világban, és nyilván érzi, hogy szeretne jobb minőségű alapanyagot fogyasztani, meg fontos ez neki, de hogy találja meg erre az időt?
Én nem, tehát tényleg nem gondolom. Az a hagyományos technológiában, tehát ez az ások, kapálok, gyomlálok,
az melós.
Egyebek, Tehát ez nagyon-nagyon sok munkát igényel. Azért, és van itt még egy másik tényező, ami ugye az emberek szeretnek elmenni otthonról, és ez nyilván ez egy jogos igényük, elmennek üdülni, vagy elmennek, nem tudom én, szomszédolni is van néhány napra. És a hagyományos technológiában hazaérnek,
minden
akkor
halott.
Azt fogják látni, hogy már most minden gyomlett már, az kiszáradt, mert ugye akkor nem tudta locsolni, vagy hasonló. Tehát ott egy rombolás lesz annak a következmény. De amikor az ember a természetre támaszkodik a kertészetében, akkor az teljesen más. Azért, mert ott a természet veszi át az embertől a munkának a javát. Tehát ha csak éppen erre gondolok, hogy nekem, most ismerek embereket, akik az említett mesztelencsiga, meg poloska problémát, ezt ilyen kézi egyeléssel próbálják meg megoldani.
Én is ismerek.
Igen, hát nagyon sokat azt gondolom, hogy ismerünk, meg sokan magukra is fognak ismerni ebbe, és az mennyi időt vesz el, hogy éjszaka elemlámpával nézegeti, ahogy hívják ott. De most ugye ezzel szemben az én kertemben is ott vannak ezek a szörnyetegek, nevezett valakik. Ennek ellenére nem szoktam a kertembe őket magában, az zöldséges kertembe tetten érni, semmin sem. Azért, mert biztosítok nekik a kerten kívül egy magas vegetációt. Ugye, és azzal a magas vegetációval én nem fogom ott a diverzitást csökkenteni, hanem éltetem a diverzitást. Árnyék van, hűs van, megőrzi a takarás, az árnyék, a nedvességet, csak ahol szeret lenni a nedvességbe. A kertész a kertjét öntözi, de a környezetét nem fogja, mert ugye oda nem pocsékolja a vízt, akkor csiga egyértelműen a kertjébe lesz, mert neki teremtettem meg az optimális feltételt. Na most viszont csináltam neki egy magas vegetációt, most itt is hagyd mondjam el, ugye az emberek már ott eltolják ezt a dolgot, hogy a fűnyíróval rohangálnak egyik faltól a másikig.
Tehát ami szintén mekkora munka.
Hát most már van robot is, tehát ha meglátja, hogy nőtt 3 millit, akkor neki indul szépen magától, de ugye intelligens, csak nem hasznos, mert hogy amikor így faltól falig ugye levágjuk a vegetációt, akkor csináltunk egyrészt egy mikroklímarontást, másrészt csinálunk egy kis diverzitás sivatagot, mert ott lesz az a néhány pázsitfű, ami kibírja ezt a gyepálást. Látszárú alig, de azt se látjuk szívesen, hogyha van benne mondjuk egy kis százszor szép, vagy nem tudom én, valami lóereféle, szóval azt se látjuk szívesen, csak a gyönyörű szép egyforma gyepet látjuk szívesen. Na most ez egy ilyen körülmények között mi ne számítsunk arra, hogy nekünk lesznek barátaink a kertben, tehát ott lesz ez a sokféleség, aki segít bennünket. Tehát a magas vegetációban például ott van a Szent János bogár. Most a Szent János bogárról az emberek azt tudják, hogy milyen mókás, hogy icaka meg este száldosott, vagy a nőstény ugye ott van a fűbe, és akkor ott világít, hogy ez jaj, de érdekes. Na de azt már nem igazán tudják, hogy az a 3 faj, ami Magyarországon él, abból 2, a nagy és kis Szent János bogárnak a lárvája, az csiga specialista. Tehát ő csigákat, mesztelen csigákat fogyaszt egyébként, és ugye hát nem valami szép úton, módon végzi ki a csigákat, mert azokkal is azért szolidálni kell nekünk, mert hogy ők is nagyon fontosak az ökoszisztémába, de ugye a Szent János bogár lárva megszúrja a szájszerzével, enzimet bocsájt bele, egy emésztő enzimet, és akkor lokálisan megemészti. Szóval a nagyobb csigát 5-6 ilyen szúrással már életképtelen tud lenni, de hát persze neki nem erre kell a nagyra specializálni, jók a csigák. És akkor ott van a magas vegetáció, ott van a Szent János bogár, ott van a csiga, mindenki megtalálja a saját párját.
Körforgásban.
Ugye az egyiknek jó, a csigának jó, a nedves, hűvös élőhely. Neki mi kell? Tehát ő neki, ugye én a csigát azért becsüljem sokra, most tudom, hogy majd Ferdén néznek rá, de én azért becsüljem sokra, mert ő egy hihetetlen takarító vállalat. Tehát ő ugye azt csinálja, hogy a
most csinálunk egy kis jó reklámot a csigának.
Igen, csinálunk, örülök neki. Tehát, hogy a csigán, a kutyának, ami a kertünkben van, az ürülékét elpusztult egyéb, mit tudom én, egy pocok elpusztul valami oknál fogva, vagy bármilyen szerves anyag, ami kikerül, kidobtunk egy valamit, amit nem biztos, hogy ki kéne, egy ételmaradékot. Tehát a csiga ezt mind fel fogja dolgozni. Minden olyan dolog, ami korhat, szerves, feldolgozza, és hát az ürülékén keresztül ugye humuszt hoz belőle létre. Na de még ráadásul ott vannak a nyálkanyagai, amivel nem foglalkozik senki, hogy az a nyálk, amit én nem tudok lemosni a kezemről, azt a talajról sem tudom lemosni, és amikor jön az eső, és veri a földet, és egyébként ugye szétiszapolja a rögöket, és eléggé tönkreteszi a talajnak a szerkezetét, ami nekem megint nem lesz jó, de akkor ott van a csiga nyálk, ami megakadályozza ezt. Tehát szóval rengeteg módon fontos
és
az,
ez hogy csak a csiga.
Igen, hogy ez csak a csiga. De mindenkiről ezt el lehet mondani, és ugye ott vannak a többi szolgáim, már akik úgy szolgálnak engem, hogy beszállnak a csiga elleni küzdelembe, tehát nem csak a Szent János bogár, ott van a csigarabló, ott vannak a futóbogarak, ott vannak a fülbemászók, amiket ugye megint nem szeretünk, mert hogy fantáziálunk, hogy hú, hát ez a fülbemászó, hogy ez egy micsoda félelmetes állat, ott van a potra a végén ez a valami, és ah, bemegy a fülembe, és majd tehát elvesztem a hallásom, és egyebek, ami hát persze még sose történt meg, de ennek ellenére az emberekben ilyen félelem van, és akkor például nem tudják, hogy egy ilyen százlábú milyen jó szolgálatot tesz neki a kertjébe, de akár a lakásába is. Tehát, hogyha mondjuk, nehogy Isten, de valakinek mondjuk ágyi poloskája van, vagy csótánya van, akkor nem biztos, hogy a vegyszeres megoldás az egyetlen üdvözítő út, hanem a fülbe mászó az éjszaka intézi ezt a történetet, vagy a százlábú intézi ezeket a történeteket.
Tehát még a lakásban is megjelenik ez a körforgás.
Igen, tehát még ott is képes erre ezt a szolgálatot végezni, hogyha erre lehetőséget teremtünk, de hogyha elhesegetjük, ugye, ráadásul ezek éjszakai jószágok, és akkor nem igazán fogjuk mi látni az ő tevékenységét. De közben segítenek bennünket, miközben nem is látjuk. Szóval annyiféle fontos dolgot jelent számunkra minden faj, a mi vétkünk az, hogy nem vagyunk kíváncsi arra, hogy ki mire jó ebbe az életbe. Csak úgy nagyon el vagyunk magunkkal foglalva, és ez a mi együtt élő világ, ugye ez így nincs a mi fejünkben, de nagyon-nagyon kéne, hogy legyen.
Akkor ezt át is fordíthatjuk akár egy ilyen általános tanácsá az emberek szemléletformálása szempontjából.
Mindenképpen. Na most még azért a kertre visszatérve, hogy ugye mennyi munkát teszünk bele, és egyebek. Tehát amikor a természetre támaszkodunk, akkor sokkal kevesebb munkát és költséget fogunk beletenni, de azért én, van egy dolog, amit ennél sokkal fontosabbnak tartok, azt, hogy az egy dolog, hogy a megfelelően a természettel együtt gondozott kert, az nekem egészséget terem, de ezen túl boldogságot terem. Uh-huh. És azt hiszem, hogy itt nekünk nem csak arra van szükségünk, mi nem csak arra vagyunk éhesek, hogy jó falatok jussanak a szánkba, hanem arra is éhesek vagyunk, hogy egy olyan tevékenységet végezzünk, aminek én közvetlen látom a kimenetét. Uh-huh. Tehát ez azért egy borzasztó örömteli dolog, tehát én nem tudom, én találkoztam valakivel ebben az évben, aki eljött egy ilyen képzésre, amit mi erről a kertes dologról tartunk, tehát hogy kell együtt a természettel kertészkedni, és akkor a bemutatkozásnál elmondta, hogy ő neki az erkélyen van egyetlen egy tő paradicsoma. Mert hogy ő neki nincs kertje, egy erkélye van, és azon egy kis ládácskában van egy paradicsomja. És elmondta, hogy hányat termett ez, és hogy ő minden családtagjának, meg a szomszédnak, és meg mindenki, aki számára kedves, vitt egy darab paradicsomot, ennyi jutott mindenkinek. Most képzeljük el, hogy mit ér ez a dolog. Tehát ez rengeteget ér. És szóval ezt a mi egy kicsit ilyen elsivárosodott életünkben, azt hiszem, hogy ez egy olyan hihetetlen kapaszkodó, hogy a kert az boldogságot is terem. De akkor térjünk még vissza egy kicsit az egészségre, mert ezt a gondolatot nem fejeztem be, mert egy kicsit elkalandoztunk. Tehát ez ugye ott jártam, hogy amit megveszünk a boltba, az szép és egészséges, és össze-vissza dédelgették, hogy senki ne harapjon bele. Szóval ez nem jó nekünk az egészségünk szempontjából.
Hát és itt be lehet hozni akár egyébként a mikrobiom talajpárhuzamot is.
Hogyne, rengeteg mindent be lehet hozni, de amire most elsődlegesen utaltam az, hogy tehát hogyha senki nem bánt egy növényt, nincs mondjuk egy káposzta lepke, aki hernyója beleharap. Nem kell, hogy megegye, de beleharapja. Mit tudom én, egy levéltetű a barackván. Tehát, hogyha ezek nincsenek, akkor a növény nem fog védekezni. Tehát itt azt kell világosan látni, hogy ugye a növények termelnek elsődleges anyagcseri termékeket, tehát ezek fehérjék, szénhidrátok. Ez borzasztó módon fontos mindenki számára, mert a növény ebből építi fel a testét, ebből lesz a termése, és persze ezt, ha évelőről beszélünk, akkor ezt raktározza majd, és akkor ugye ebből lesz a jövő évi élet újra megújul. Tehát emellett termel másodlagos anyagcsere termékeket. Ezek a másodlagos anyagcsere termékek, ezek nem testépítő anyagok, hanem ezek ugye magának a növény számára, ezek vagy védőanyagok, vagy pedig hát olyan méreganyagok, amiket ő zárványokba kirak. Most ugye a biodiverzitás használnál ezt is nagyon sokat szokták emlegetni, hogy hát alkaloidok, ugye gyógyszeralapanyagok, egyebek, és hogy akkor az kié legyen. Tehát, de az, hogy a növény intenzíven termeljen ilyen védőanyagokat, amit ő saját magát megvédi a rávágyó ellenségeivel szembe, ez ettől függ az ő másodlagos anyagcsere termelés intenzitása. Na most nyilván az ember számára itt ebben vannak mérgek, ugye vannak, amiket méregként tovább dolgoz és felhasznál a gyógyászatba, meg itt-ott, de a legfontosabb dolog az, hogy egy csomó olyan anyag van itt, amelyek az ember számára is védőanyagok. Tehát nem csak a növénynek a védelmét szolgálják, mondjuk legismertebb kör mondjuk a polifenolok. Uh-huh. Tehát az, hogy mit tudom én, egy fa, amikor megtámadja egy szú, akkor elkezd, ugye ilyen másodlagos anyagcsere termelésbe kezd, vagy beleharap egy szarvas a fába, és akkor...
A stressz éri végül is.
Így van, és erre reagál, ugye leáll az elsődleges anyag termeléssel, annak a fotoszintetikumnak a szállításával, és akkor szépen idézőjelben mondom, elkeseredik, és akkor az állat is elkeseredik. Tehát olyan nagyon jól csinálta meg a természet, ugye, hogy hát jön az állat, és korlátozza a fának a létét, vagy a növénynek a létét, de miért is kell korlátozni? Hát azért kell korlátozni, mert ha senki nem korlátozza, akkor akkorára fog burjányozni, akkor kinek jut hely? Igen. Tehát ugye mindenki ezt nem tudja megcsinálni, mert hogyha mindenki meg tudná csinálni, akkor mindenki akkorára nőni, hogy a helyen betélkednének. Tehát, hogy ez nem véletlenül van, ez a korlátozás, ami ebből a
ebből egy fajé sokféle.
Így van, tehát ez egy szabályozás. Amit az ember le akar törni, mert ő akarja elvinni a pálmát, hogy ha már egyszer ott van, akkor minél több legyen, minél. Ugye nyilván minél nagyobb gazdasági hasznot is tudjon belőle létrehozni. Tehát, hogy alapjában véve azzal, hogy egy növényt támadnak rovarok, gombák, egyebek, ez valahol közvetett módon a mi egészségünket szolgálja. Mert ettől lesznek nekünk védőanyagaink gyakorlatilag. Tehát nem igazán, biztos szép, meg jól eladható az, amikor egy rágás sincs egy salátán, de nem egy bölcs dolog ezt megkövetelni. És hát ugye itt is lehet látni, hogy az emberek szemléletével van probléma, vagy a tudásával, hogy nem emelik be, az ő ismereteikbe ezeket a dolgokat. Szoktak ezen poénkodni, hogy a bio az kicsi, meg kukacos, meg ilyen, és akkor ezek szokták mondani, hogy de hát az attól, mert bio az nem kukacos. De persze, de hát ott is védik. Ott is védik. A természetnek a vegyszereivel védik, vagy más élőlényekkel védik, hogy ne legyen olyan. De nehogy azt gondolja valaki, hogy az jó. Tehát, hogy szükségük van a növényeknek egy kis bosszantása. Tehát ez nem annyira, hogy nekem ne jusson.
Tehát, csak hogy nekem egészségesebb legyen.
Igen, ilyen szempontból is kell nézni a sokféleséget, de nekem akkor fog jutni belőle, hogyha ez a teljesség ott van a kertembe.
Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép zárszó, és tudnánk még folytatni akár órákon keresztül, de remélem, hogy egy kicsit tudtuk tágítani az emberek szemléletét a témával kapcsolatban, és sok újdonságot megtanultak, és hogy egy páran akár felbuzdítva érzik magukat arra, hogy ilyen irányba elinduljanak, és akár képzésen részt vegyenek a közeljövőben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
És köszönjük a figyelmet a nézőknek és hallgatóknak. Azon túl, hogy meleg szívvel ajánlom dr. Gyula Iván programjait, arra szeretnélek titeket bátorítani, hogy látogassatok el a közeletekben lévő arborétumba vagy botanikus kertbe, hogy egy kicsit szorosabb kapcsolatba lépjetek a természettel, és megcsodáljátok azt a számos kincset, ami biztosít számunkra. Számos egyéb házi feladat ötletem volt erre a hétre is, de azt szeretném, hogyha inkább egy szemléletmódbeli változáson mennétek keresztül, akkor, amikor a biodiverzitásról gondolkodtok, és ahogy Gyula Iván is mondta, rendszerekben kezdjetek el gondolkodni. Ehhez kapcsolódóan szeretném veletek megosztani az egyik kedvenc idézetemet Sir David Attenborough-tól. Senki sem fogja megvédeni azt, ami nem érdekli, és senki sem fog törődni azzal, amit soha nem tapasztalt meg. Köszönöm a figyelmet, én Fajt Federika vagyok, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!